Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük el együtt. Kedves Betty és János, sok szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, most abból az alkalomból, hogy lánykátokat elhoztátok, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk együtt arra, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus ezt a sákramentumot. Jézus Krisztus szavait olvasom tehát Máté Evangélium a 28. fejezetének utolsó verseiből. Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el a helyét. Október a reformáció hónapja szokott lenni egyházunkban. A most következő ünnepi alkalmaknak az egyik mottója, ahogyan azt a kitett plakáton is láthatjuk, ez a szó, ez a fogalom biztonság. Úgy gondolom, nem kell különösebben magyarázni, hogy miért is választhatták többek között, hiszen még van másik két fogalom is, illetve másik két szó is ott, éppen ez, hogy biztonság. Nagyon hiányzik az életünkből, a világunkból, pedig vágyunk rá. Pedig mondhatnám azt is, hogy életelemünk a biztonság. A keresség azért is olyan csodálatos esemény, mert amikor ennek tanúi lehetünk, akkor igazából mindig abban a hitünkben is megerősödhetünk, hogy nem hiába vágyunk mi biztonságra. Mert van valaki, akinek a jelenlétében, akinek a közelében mi megtapasztalhatjuk a biztonságot. Biztonságban érezhetjük magunkat akkor is, hogyha nyugtalanító, ha nehéz események, akadályok, azok, amelyekkel meg kell küzdenünk. Az élő Isten az, akinek a közelében mi biztonságban érezhetjük magunkat. A keresztségnél igazából az történik, hogy az Isten egy pecsétet tesz a gyermeknek a fejére, homlokára, elpecsételi a maga számára. Vagyis, mintegy azt mondja, hogy ez a gyermek az én tulajdonom, hozzám tartozik. Nekünk szülőknek esetleg zokon is eshet az, hogy az Isten tulajdona. A gyermek az én tulajdonom. Én szenvedtem meg érte édesanyaként, én hoztam a világra, én álltam ott társként, apaként, meg egyébként is tőlünk származik. Hát az én a mi gyermekünk. Milyen jó az, hogyha mégis eljuthatunk odáig, hogy igen, hálásak lehetünk valójában, hogy Isten azt mondja a gyermekünkre, hogy az én tulajdonom, hogy ilyen módon a kezébe tehetjük, hogy igen, az ő tulajdona, mert olyan valakire bízhatjuk, akire számíthat, olyan valakire bízhatjuk, aki szereti őt, aki tudja, hogy mi az igazán jó számára, és ebből következik az, hogy biztos, hogy jól fogja szeretni, hiszen velünk emberekkel olyasmi is előfordul, sokszor éppen nagy igyekezetünkben, hogy olyasmit adunk a gyermekeinknek, ami nem biztos, hogy a javát szolgálja. Nem biztos, hogy lelki fejlődését segíti elő. Isten viszont tudja, biztos, hogy tudja, mi a jó számára, és ezt szeretné adni neki. Ugyanakkor Istennek a hatalma is megvan hozzá. Megvan a hatalma ahhoz, hogy vigyázzon rá, hogy őrizze, hogy megtartsa, hogy a javát munkálja. Annak idején egyik hitvallásunk a Heidelbergi K.T. szerzői, ezt így fogalmazták meg, a 26. kérdésre adott válaszukban, nem mondom az egész választ, de ami ide tartozik, azt igen. Hiszem azt, mármint az élő Istenről, aki teremtette ezt az egész világ mindenséget is, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló atya, aki az ő fiáért, Jézus Krisztusért, nekem, Istenem és atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni. Sőt, mindazt a rosszat is, amit a síralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani, mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges atya. Nos, mi azt kívánjuk, kedves Betty és János, hogy ez az Eleven leányka úgy ismerhesse meg ezt az Istent, hogy majd annak idején valóban ő maga is vallást tehessen róla, úgy, hogy megtapasztalja ezt. Megtapasztalja azt, hogy olyan Istennek a szövetségébe került bele a keresztség által, akinek valóban van hatalma, mindenható Isten, ahhoz, hogy mindazt, ami valóban az üdvösségére, az ő örömére van, megadja neki, és aki meg is akarja adni, mert édesatya neki is. Így kívánunk sok áldást, és kívánunk bölcsességet ahhoz, hogy így nevelhessétek, hogy ebben segíthessétek, hogy annak idején megtapasztalhassa mindezt a saját életében is. Ámen. Ebbe az Istenbe vetett hitünket valljuk meg most, felállva. Az Egyetemes Egyház hitvallását, az apostoli hitvallást mondjuk el közösen.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, szállt alá a bóklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Mindezek után egyházunk rendje szerint két kérdést intézek még hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a Leánka az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba, a Szentkeresség által befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga is a konfirmáció alkalmával vallást tehessen a gyülekezet szín előtt? Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. A mi Úrunk Istenünk adjon erőt ahhoz, és sok-sok áldásával kísérjen benneteket, hogy amit most fogadtatok, azt meg is tarthassátok. Imádkozzunk most ezért is, és magasztaljuk Leánkáját, a mi Úrunkat. Úrunk Istenünk, olyan jó ránézni az ilyen csillogó szemű, életvidám kis csöpségekre. Olyan jó látni azt, hogy az ő örömük még valóban felhőtlen. Ők még nem gondolkoznak olyasmin, hogy mi lesz holnap. Ők még nem tekintenek aggodalmaskodva a jövőre. Mert tudják, tapasztalják, hogy ott vannak mellettük szüleik, s rájuk számíthatnak. Úgy szeretnénk, hogyha mi ilyen gyermekeid lehetnék neked, mennyei édesatyánknak. És most hálás szívvel köszönjük neked, hogy Jánosék elhozták ezt a leánykát, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. Köszönjük azt a szövetséget, amelyet elkészítettél mindnyájunk számára. És köszönjük, hogy őt is befogadod ebbe. Kérünk, hogy te áld meg a szülőket, áld meg a családot, hogy úgy élhessenek, hogy az életük is rád mutathasson, hogy példa lehessen a leányka számára. Kérünk téged, hogy a te örömöddel, békességeddel légy ott velük mindennapjaikban. Ámen. Enikő, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ámen. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezt a gyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, Anya Szent Egyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére. Ámen. Ezt az emléklapot sok szeretettel fogadjátok ennek a napnak az emlékére, és foglaljatok helyet most. Foglaljunk helyet mindnyájan. Énekeljük most a 134. zsoltárunkat közösen. Amikor annak a harmadik verszakát énekeljük, akkor most elsősorban Enikőre gondoljunk. Most pedig János bácsi, aki bizonyos vasárnapokat lent a gyermekek közötti szolgálattal szokott eltölteni, fogadja szeretettel, és természetesen a felesége Betty is a gyermekeknek az énekét, akik az énekléssel szeretnének benneteket köszönteni ebből az ünnepi alkalomból.
Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó, olyan békét kaptam tőled, Istenem. Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó, olyan békét kaptam tőled, Istenem.
Olyan hited, mint a szikla, olyan hited, mint a szikla, olyan hited kaptam tőled, Istenem. Olyan hited, mint a szikla, olyan hited, mint a szikla, olyan hited kaptam tőled, Istenem. Olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet kaptam tőled, Istenem. Olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet kaptam tőled, Istenem.
Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó, olyan békét kaptam tőled, Istenem. Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó, olyan békét kaptam tőled, Istenem.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, hallgassuk meg együtt fennállva Isten beszédét, amely most a Mózes első könyve, 43. fejezetéből, az első 14 versből hangzik hozzánk a következőképpen.
Az éhség pedig elhatalmazott az országban. És mikor fogytán volt az eleség, melyet Egyiptomból hoztak, mondta nekik az ő atyjuk, menjetek el ismét, vegyetek nekünk egy kevés eleséget. És felelte neki Júda, mondván, erősen fogadkozik az a férfiú, mondván, színem elé ne kerüljetek, ha veletek nem lesz a ti atyátok fia. Ha azért elbocsátod velünk, ami öcsénket elmegyünk, és veszünk neked eleséget. Ha pedig el nem bocsátod, nem megyünk, mert az a férfiú megmondta nekünk, színem elé ne kerüljetek, ha a ti atyátok fia veletek nem lesz. És mondta Izrael, miért cselekedtetek gonoszul velem, hogy megmondtátok annak a férfiúnak, hogy még van egy öcsétek? Azok pedig mondták, nagyon tudakozódik az a férfiú felőlünk és nemzetségünk felől, mondva, éle még atyátok? Van-e még testvéretek? És mi kérdéseihez képest feleltünk neki. Avagy tudhattuk-e mi, hogy azt mondja, hozzátok ide a ti atyátok fiát? És mondta Júda Izraelnek, az ő atyának, bocsásd el azt a fiút én velem, és mi azonnal felkelünk és elmegyünk, hogy éljünk, és meg ne halljunk semmi, se te, se a mi gyermekeink. Én leszek kezes érette, és én kezemből kérdelő. Ha vissza nem hozom őt hozzád, és előtt be nem állítom őt, mind élti bűnös legyek előtted. Bizony, ha nem késlekedünk, ez ideig már kétszer is megjöhettünk volna. És mondta nekik Izrael, az ő atyok. Ha csak ugyan így kell lenni, akkor ezt cselekedjétek. Vegyetek-e föld válogató gyümölcseiből a ti edényeitekbe, és vigyetek ajándékot annak a férfiúnak, egy kevés balzsamot, egy kevés mézet, fűszerszámokat, mirhát, diót, mandulát. Pénz pedig két annyit vigyetek magatokkal, sőt, amely pénzt meghoztatok a ti zsákjaitok szájában, azt is vigyetek vissza magatokkal, talán tévedés ez. Öcséteket is vegyétek, keljetek fel, és menjetek vissza ahhoz a férfiúhoz. A mindenható Isten pedig engedje, hogy kedvet találjatok annál a férfiúnál, és bocsássa vissza ti veletek a másik atyátok fiát, és Benyámint. Én pedig, ha megfosztottnak kell lennem, hadd legyek megfosztva. Kedves testvére, gyülekezet, válaszoljunk imádsággal a hallott igére. Örökké való Istenünk, köszönöm azt neked, hogy akkoriban, sok ezer évvel ezelőtt, amikor 7 bő esztendő után 7 szűk esztendő következett, te nem hagytad magára, nem hagy a te népedet, Izraelt és az ő nemzetségét, de még ezeket az egyiptomi embereket se. Köszönöm, Uram, hogy neked nem csak Benyáminra, meg a legkisebbekre van gondod, hanem még az én lányomat is szemmel tartod, még őt is számon tartod. Menj, édesatyám, köszönöm azt neked, hogy elhoztattam végre őt a házadba, és hogy ő is a mai nappal hivatalos és része lehetett a gyülekezetnek. Kérlek téged, adj nekünk bölcsességet, hogy valóban úgy tudjuk őt nevelni. És kérlek, Uram, téged most a mai nap, nyisd meg a mi szívünket. Hadd fogadjuk be a te igédet. Ne csak hallgassuk, aztán elmenve kiesne a mi emlékezetünkből, hanem arra kérlek téged, Uram, hogy vésd be ezt az igédet a mi szívünkbe, hadd épüljünk általa, hogy aztán hazamenve meg tudjuk cselekedni a te akaratodat. És a sok gyümölcsöt teremjünk, hogy a dicsőségedre élhessünk a mai nap és ezek után. Ámen.
Készüljünk Isten üzenetének hallgatására a 379. dicséretünk 5. verszakának éneklésével. Az előbb hallott igeszakasz mellett még a Mózes első könyve 44. fejezetéből hangzik hozzánk Isten beszéde, az 1., 2., 14., 15., 16., 18. és a 32-től 34. versig terjedő szakaszokból. Azután József ezt parancsolta a háza felügyelőjének. Töltsd meg ezeknek az embereknek a zsákjait élelemmel, amennyit csak elbírnak vinni. De mindegyiknek a pénzét tedd a zsákja szájába. Sellegemet, az ezüst selleget pedig tedd a legkisebbik zsákjának a szájába, gabonája árával együtt. Ő eszerint cselekedett, ahogyan megmondta neki József. Amikor Júda és testvérei bementek József házába, ő még otthon volt, és földre borultak előtte. József ezt mondta nekik, hogy csinálhattatok ilyet? Júda így felelt, mit mondjunk az én uramnak? Mit szóljunk, és mivel igazoljuk magunkat? Isten hozta napvilágra szolgái bűnét. Most már rabszolgái vagyunk az én uramnak, mi is, meg az is, akinél a selleget megtalálták. Ekkor Júda odalépett hozzá, és ezt mondta, kérlek, Uram, hadd szóljon egy szót hozzád, Uramhoz, a te szolgád, és ne gerjedj haragra szolgád ellen, hiszen olyan vagy te, mint a fáraó. De szolgád így vállalt kezességet apámnál, ezért a fiúért. Ha nem hozom vissza hozzád, egész életemben viseljem vétkem terhét apám előtt. Ezért hadd maradjon itt a te szolgád, e fiú helyett, Uram, rabszolgájaként, ez a fiú pedig menjen el testvéreivel. Mert hogyan mehetnék el apámhoz, ha ez a fiú nincs velem? Nem akarom látni azt a bajt, ami apámat éri. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Nem olyan régen olvashattuk azt az újsághírt, hogy egy botrányos ügy kapcsán az egyik tisztviselő egyik pillanatról a másikra megváltoztatta véleményét. Mindnyáján tudjuk, hogy sajnos nem halmi elszigetelt esetről van szó, hiszen újra és újra megüti a fülünket a hasonló furcsa fordulatokról szóló tudósítás, meg egymásnak ellentmondó állításokról szóló tudósítás. Kiben lehet még egyáltalán megbízni? Egyre szorongató kérdéssé válik ez. Sőt, vannak olyanok is, akik már egyenesen azt mondják, azt állítják, hogy mindenki hazudik. Persze különösképpen is gondolnak ilyenkor a közéletben kiemelkedő szerepet betöltőkre. Tényleg minden ember hazudik. Tényleg nem lehet megbízni senkiben sem. Mindegyikre az jellemző, hogy szándékosan félre akarja vezetni a többieket. Hová vezethet ennek az állításnak, hogy mindenki hazudik a hangoztatása? Nem tudom, hogy aki ezt olyan szívesen mondja, az belegondol-e ebbe. Miért jó az, hogy belenyomjuk a többieket a sárba? Talán azért, hogy ne kerüljön szóba a saját megbízhatóságunk, őszinteségünk. Izgalmas kérdések. Bibliaolvasó kalauzunk szerint olvasó az Ószövetséget, mostanában Jákob családjának a történetét. Gondolhatjuk végig. És bizony, ilyen és ehhez hasonló kérdések is előjönnek itt is. Szóba kerül, ha nem is kimondva, megfogalmazva egyértelműen, de az őszinteség, a megbízhatóság, a szavahihetőség, a hűség kérdése. Nos, mit mond Isten igéje, mit tanít mindezekről? Gondoljuk most így végig a hallott ige szakaszokat. Az első, ami úgy bennem lecsapódott, olvasva ezeket a történeteket újra, az az, hogy igen, igazából Isten diagnózisa rólunk emberekről az, hogy bizony megtalálható bennünk a hajlam a hazudozásra, az alakoskodásra, a ködösítésre. Több ezer évvel ezelőtti eseményekről van itt szó. És mégis a szereplők helyzetei, a viselkedésük, az indulataik, a reakcióik azt gondolom, hogy mindnyájunk számára nagyon ismerősek. Kezdve azzal, hogy Jákob, az édesapa, Józsefet jobban szereti, mint a többi gyermekét. És ennek jelét is adja például olyasmivel, hogy neki különleges, díszes ruhát ajándékoz. József otthon lehet az apával, miközben a testvérei messze vannak a szülői otthontól, vigyáznak az állatokra, el kell viselniük az ezzel járó fáradtságot, az időjárás viszontagságait és mindenféle nehézségeket. Nem csoda, hogy aztán fel is támad a szívükben az irítség, a féltékenység. Aztán azt is látjuk, hogy mindaz, amit József iránt éreznek, egyre inkább utálattá, gyűlöletté fokozódik. Annyira, hogy majdnem végzetes tragédia történik. Mennyire ismerős ez is. Ezek a fajta indulatok. Hányszor láthatjuk, hogy hogyan vezetnek aztán ezek tragédiához. Itt hála Istennek, a tragédia nem történik meg. Józsefet, az megutált testvért végül is nem ölik meg. De bedobják egy kútba, aztán pedig eladják rabszolgakereskedőknek. Otthon pedig beadagolják az édesapának, hogy a testvérüket, Józsefet vadállatok tépték szét. Viszik és mutatják bizonyítékként azt a díszes cifra köntöst is, amit az édesapa ajándékozott neki, bevérezve, igen ám, csak hogy az a vér olyan állattól származik, amelyet a nyájból vettek el, és nem vadállattól. Gondoljuk csak bele egy kicsit magunkat ebbe a helyzetbe, ami ott kialakult a család szereplőinek a lelki állapotába. Ott van az édesapa, súlyos gyásztal a szívében, hiszen azt hiszi, azt tudja, hogy a kedves, szeretett fia József halott. Ott vannak a testvérek, akik lehet, hogy egy időre megkönnyebbülnek, mert a megutált testvért sikerült eltenni lábalól, mármint hogy jó messze eltávolítani. De mit gondolhattak azért ott a szívük mélyén? És milyen érzések töltötték be őket később? Aztán ott van József, aki Egyiptomba kerül, idegen országba, idegen világba, rabszolgaként. Hogy valójában hogyan is alakult az életük, a sorsuk, azt nyomon követhetjük, hogyha elolvassuk Mózes első könyve 37. fejezetétől egészen ott körülbelül a 45. fejezetig tartó részt. Sokan ismerjük, tudom, József történetét. Mit látunk hát? Irítség, helytelen szeretet, féltékenység, gyűlölet, gonoszság, kegyetlenség, hazugság, alakoskodás. Egyik követi a másikat ennek a családnak az életében. Szinte egy egész láncolat. Napjainkban is hány család életét kuszálják össze ezek az indulatok? Keserítik és nyomorítják meg. Az évezredek alatt biztos, hogy fejlődtünk bizonyos területeken, hogyha gondolunk akár a kutatásokra, találmányokra, felfedezésekre, technikára, de hogy az ember ugyanaz maradt, mint aki volt évezredekkel ezelőtt, azt hiszem, itt is láthatjuk. Ugyanazok a reakcióink a különböző helyzetekre. Ugyanazok az indulatok, érzések törnek fel belőlünk. Lehet ezen csodálkozni? Hát valójában nem, hiszen hozzuk magunkkal mindnyájan a rosszra, a hamisságra való hajlamot. És ezt nem én találtam ki, ezt a Szentírás mondja rólunk, emberekről. Hogy így születünk, így jövünk a világra, hogy ott van bennünk a hajlam, a hamisságra, a rosszra. Nem egyikét olvashatunk, ahol arról van szó, hogy nincs közöttünk senki, aki tiszta lenne, akiben ne lenne valami fajta hamisság, valami fajta bűn. Isten diagnózisa ez tehát rólunk, emberekről. Azonban a Szentírásban nem csak diagnózissal találkozhatunk, és ez az igazi örömhír, az igazi evangélium számunkra, hanem azt is felfedezhetjük, hogy Isten a terápiát is elkészítette számunkra. És a terápia az úgy fogalmazható meg egészen röviden, hogy az Isten munkája, de akár azt is mondhatnám, hogy a terápia maga az Úr Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia. De azért nézzük meg részletesen most ennek a családnak a történetében, hogy hogyan is megy végbe, hogyan mehet végbe a terápia. Olyan csodálatos felfedezni mindenek előtt azt, hogy Isten nem hagyja kétségek között azokat, akik hajlandók elfogadni az általa adott diagnózist. Nem hagyja abban a káoszban őket, amit saját maguknak, vagy adott esetben a környezetüknek, a körülöttük lévőknek is köszönhetnek. És az ő nagyságát és hatalmát mutatja az is, hogy még a nyomorúságokkal is úgy tud Isten munkálkodni, hogy azt felhasználja az értekünkben, a gyógyulásunk érdekében. Arról olvashatunk itt, ennek a családnak a történetében, hogy eljön egy olyan időszak, amikor éhénység sújtja a vidéket. Egyiptomot is, de azt a tájat, azt a vidéket is, ahol Jákob családja élt. Kénytelenek Egyiptomba menni, hiszen a hír eljut hozzájuk, hogy ott van elraktározott kabona. És milyen döbbenetes. Nem tudják, hogy igazából a gabonát, és mondhatnám azt is, hogy az életben maradást az annak idején megutált és eltávolított testvérnek, Józsefnek köszönhetik. Isten őt választotta ki arra, hogy megmaradhassanak azok az emberek, akik éltek ott akkoriban, Egyiptomban is, illetve a környező országokban. A testvérek elmennek tehát Egyiptomba kabonáért. És az ezután következő eseményekben, és események közben egyre inkább Istennek a jelenlétét, Istennek a munkáját vélik felfedezni ezek a testvérek. Egyiptomban azzal vádolják őket, amikor megérkeznek, hogy kémek. Ezt azonnal elhárítják, tiltakoznak. Mi becsületes emberek vagyunk. Nem vagyunk kémek. Nem azért jöttünk ide Egyiptomba. Mi valóban gabonáért jöttünk. Becsületes emberek vagyunk. Ismerős mondat ez is számunkra. Becsületes, tisztességes, jó ember vagyok én. Azonban a testvérek életében is eljön ez a pillanat, amikor ezeknek a becsületes embereknek ki kell mondaniuk azt, hogy bizony vétkeztünk. Ahogyan az események bonyolódnak, ahogyan alakulnak, a közben egyszerűen kénytelenek arra gondolni, amit ők annak idején régen tettek Józseffel. Eszükbe jut az, amikor bedobták a kútba, megjelenik előttük Józsefnek a riadt, könyörgő arca, amikor az életéért könyörgött ott nekik, hogy húzzák ki a kútból, ne hagyják ott a kútban, sőt pedig nyugodtan leültek enni. És nem zavarta őket az, hogy a testvérük mit élhet át a kút mélyén, amely száraz volt, azt tudni kell. De mi? Most lelki szemeik előtt megjelenik József arca. Igen, vissza kell gondolniuk arra, ami akkor történt, előjönnek a régi emlékek. Elő kell jönniük a régi emlékeknek. És észre kell venniük azt is, hogy bizony nem tudnak közönösen gondolni már mindenre. Fájdalom tolul a szívükbe. Összefüggéseket fedeznek fel, és látnak meg. az egykor történtek és a mostani események között. Mostani, immár második egyiptomi tartózkodásuk alatt pedig még több minden világossá válik számukra. Júda mondja ki, a testvérek egyike, Isten hozta napvilágra szolgáid bűnét. És ez az a kritikus pont, amikor észrevezik, és immár beismerik, hogy a helyzetük, a válságos helyzetük oka a bűn. De ez már jó, hogy idáig eljutottak. Hogy megértik, meglátják ezt, és azt is meglátják, hogy Isten hozta napvilágra. Hogy Isten áll mindezek mögött. Egyéni és közösségi életünk halálos betegsége is. A bennünk gyökerező bűn. Az, amiről így mondtam, hogy Isten ezt a diagnózist állítja fel rólunk az ő beszédében. Hogy ott van bennünk, mindnyájunkban a gonoszra való hajlam. Isten azonban kész napvilágra hozni mindazt, amit mi talán már eltemettünk, annak érdekében, hogy gyógyulhassunk, hogy békességünk lehessen valóban. Kiderül, hogy József testvéreiben is más lélek van, most már, mint hajdan volt. Hiszen hallottuk, hogy egykor irigykedtek Józsefre, a díszes ruhájára, az álmaira. Nem értették az álmokat, azoknak szerepét. Most pedig, amikor a legkisebb testvérük Benjámin ötszörös adagot kap, ott a lakomán, amelyre meghívja József a testvéreit, akkor már nem irigykednek. Akkor már nem jelentkeznek ilyenfajta indulatok a szívükben. 20 évvel korábban nem a testvért látták Józsefben, hanem az ellenségüket. Most pedig, amikor a legkisebb testvérük Benjámin zsákjából kerül elő az a selleg, aminek az ellopásával megvádolják őket, akkor nem az történik, hogy elkezdik vádolni Benjámint, hogy mit tettél, hogy tehettél ilyet. Nem határolják el magukat tőle, nem mutogatnak egymásra, hanem mellé állnak. Figyeljük, észreveszük ezeket a változásokat a testvérek gondolkozásmódjában, a testvérek szíve állapotában. És lehet folytatni tovább, hogy nem a testvérüket áldozzák fel azért, hogy önmagukat tisztázhassák, hanem megtesznek mindent azért, hogy öcsüket, Benjámint megmenthessék. Nem hagyják őt magára súlyos vádakkal, hanem vele együtt vállalják a felelősséget. Amikor az egyiptomi főember, azaz József, akit ők nem ismertek fel, míg korábban érdeklődött az egyik testvérük felül, akkor egyszerűen ezt mondták, hogy egyikünk pedig nincs meg. Mai szóval azt lehetne erre mondani, hogy csúsztatás. De tulajdonképpen az Isten gondolata és ítélete szerint ez hazugság. Most viszont már előáll a testvérek közül az egyik Júda, és elmondja, hogy mi történt. Méghozzá úgy mondja el, hogy most már nem szépíti az eseményeket. Most már lemond a szégyen takargatásáról. Isten pedig, láthatjuk azt is, és iránta való hálával és nagy-nagy örömmel állapíthatjuk meg ezt is, hogy lehetőséget ad ezeknek a testvéreknek arra, hogy immár egy hasonló helyzetben másként döntsenek. Azt, amit akkor tettek József ellen, azt már nem tudják megváltoztatni. Azt már nem lehet mássá tenni. Isten azonban úgy alakítja az eseményeket, hogy tulajdonképpen egy hasonló helyzetben immár megint kérdéssé válhat, hogy most hogyan reagálnak a testvérek. Most mit tesznek? És ennek során derül ki, hogy már egészen másképpen gondolkoznak. Isten kegyelme mutatkozik meg ebben is, amikor lehetőséget készít az embernek, nekünk is arra, hogy kiderüljön, mi is van a szívünkben, illetve, hogy akár egy hasonló helyzetben már másképp cselekedhessünk. Már valóban a fele barát, a testvér javát és örömét munkálhassuk. Isten kegyelmes és hűséges. Ennek köszönhetjük az ilyen lehetőségeket. Egy héttel ezelőtti istentiszteletünkön szó volt arról, hogy az olyan fajta kérdéseket szava hihető-e az Isten. Általában a mi nagy ellenségünk a sátán szokta elhinteni a szívünkben, hiszen alapvetően az ő kérdése volt ez. Ott, az Édenkertben, amikor feltette Évának azt a kérdést, hogy csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Már akkor ebben a kérdésben, emögött a kérdés mögött az volt, hogy szava hihető az Isten. És a sátán azt szerette volna elérni, és ott sikerült is elérnie, hogy meginogjon az embernek Istenbe vetett bizalma. Hogy eljusson odáig, hogy elkezd gondolkozni, és utána már úgy cselekszik, ami arról beszél, hogy már nem tartja Istent szava hihetőnek, megbízhatónak. Isten pedig hűséges, megbízható. József és a testvérek története is ebben erősíthet meg bennünket. Megérdemelték ezek az emberek, hogy Isten így bánjon velük, hogy adjon nekik még lehetőséget az újrakezdésre, hogy végül is rendeződjön a családi életük. Ó, de hogy érdemelték meg. Isten kegyelemből engedte ezt meg nekik, és cselekedte velük. Azért, mert ő hűséges, és megtartja az ígéreteit. Azt az ígéretét is megtartotta, amely tulajdonképpen már ott az Édenkertjében elhangzott, hogy szabadítót fog adni, aki a kígyó fejére tapos. Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát adta nekünk szabadítónak, megtartónak. Nekünk, akik a hazudozásainkkal, az alakoskodásainkkal úgy össze tudjuk bonyolítani sokszor a dolgainkat, annyira átláthatatlanná tesszük az egész helyzetet, és aztán csak szenvedünk, kínlódunk, meg a körülöttünk lévők is gyötrődnek emiatt. Jézus Krisztust adta, hogy mindezekre mi bocsánatot kaphassunk. Adta azért is, hogy isteni erők áradhassanak és munkálkodhassanak az életünkben. Hiszen Jézus Krisztus váltsága nem csak a bűnbocsánat ajándékát jelenti számunkra, hanem ezt is. Jézus Krisztust a szívünkbe fogadva, az ő szent lelke által ő bennünk él, és képessé tud tenni bennünket arra, hogy mi is megbízhatókká formálódjunk. Olyan csodálatos látni azt, hogy a Szentírásban Isten azt mondja rólunk emberekről, akiket csöppet sem vagyunk, valljuk be különbek, mint Jákob és az ő családja tagjai voltak. És mégis azt mondja, hogy szentek vagyunk. Legalábbis akik Jézus Krisztust elfogadják megváltójuknak, azokról azt mondja, hogy szentek vagytok. Azokra Isten így tekint, hogy az ő szentjei vagyunk. És hogyha mi vágyunk arra, hogyha mi kérjük, akkor munkálkodik is úgy az életünkben, hogy valóban azzá formálódjunk, és tisztuljunk, mint akiknek ő tart és nevez bennünket. Hogy a hamisságainktól, a tisztátalanságainktól, a képmutatástól, minden-minden olyasmitől, ami az életünket csak rombolja, megtisztulhassunk. Isten ezt készítette el számunkra. Azért, mert kegyelmes, mert hűséges Isten, mert megtartja az ígéreteit. Ó, bárcsak engednénk, hogy az ő kegyelme és hűsége. Valahogy úgy, mint ahogy Jákob családjának az életében, a testvérek életében is munkálkodhasson. Elkezdve onnan, hogy felszínre hozhassa a mi vétkeinket. Hogy elrendezhessük mi is, Istennel is, és a felebaráttal is, mint ahogyan a testvérek is megtették végül is. Isten adja, hogy így az ő hűsége és kegyelme az életünket valóban meg tudja szépíteni, meg tudja gazdagítani. Áldjon meg így a mi Urunk Istenünk. Amen. Négyszázhetvenedik dicséretünk. Első verszakát énekelve kérjük hát, Úr Jézus, nézd le rám, jöjj, mosd le bűnömet. Istenünk, hadd valljuk meg neked, hogy mi sokszor csak magunkra tekintünk, vagy éppen a körülményekre, a körülöttünk lévőkre, a körülöttünk lévők gyallóságaira, gyengeségeire, de oly nehezen emeljük föl a tekintetünket, hogy megláthassunk téged. Téged, aki kegyelmes, hűséges Isten vagy. Téged, aki annyira szeretsz bennünket, hogy a számodra legdrágábbat adtad azért, hogy ne kelljen nekünk tovább a bűnnek a mocsarában szenvednünk. Urunk, úgy köszönjük, hogy ha már megérthettük azt, hogy mi nem tudjuk kihúzni magunkat ebből a mocsárból. Ez olyasmi, mintha valaki a hajánál fogva akarná magát kimenteni a mocsárból. Köszönjük, hogyha már megérthettük azt, hogy a mi nyomorúságainknak a bűn az oka, hogyha már eljutottunk oda, ahova testvéreket is az események vezetése és alakítása által eljuttattad, hogy ki tudták mondani, hogy te hoztad napvilágra a bűnt. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te azonban nem csak diagnózist adsz, hanem te gyógyító szeretetedet és kegyelmedet is kínálod. Bocsáss meg, hogy sokszor fűhöz, fához kapkodunk. Különösen, amikor mi is átéljük azt, hogy beborul felettünk az ég, amikor talán a mi emberi kapcsolataink romlanak meg, amikor talán nekünk kell családban vagy más közösségben hasonlókat átélnünk, mint amik ott történtek Jákob családjában. Urunk, bocsásd meg, hogy annyira nehezen hisszük el, hogy az igazi megoldás, az egyetlen megoldás, az nálad van. Kérünk téged, hogy ezt a hitet erősítsd bennünk. Segíts nekünk, hogy ha eddig nem tudtunk igazán bízni benned, hogyha inkább hallgattunk a kísértőre, a sátánra, és nem szavaztunk neked bizalmat, akkor most ezt hadd vallhassuk bűnnek, és hadd tudjunk odafordulni hozzád bizalommal, és tudjuk rád bízni az életünket igazán. Tudjuk rád bízni szeretteinket, családunkat, gyülekezetünket, hazánkat, nemzetünket. Urunk, formálj bennünket olyan gyermekeiddé, akik küldötteid is egyúttal, akik miután már mindezt megtapasztalták és átélhették kegyelmetből ezt a gyógyulási folyamatot, azok utána körülöttük lévőknek is el tudják mondani, hogy hozzád érdemes fordulni, hogy tőled érdemes várni a gyógyulást, a helyzetünk megváltozását. Urunk, hadd lehessünk így örömhírmondók, akik a te hűségedről és kegyelmedről hálás szívvel bizonyságot tudnak tenni kint a világban, az emberek között is. Imádkozunk hozzád, Urunk, így az egész gyülekezetünkért, egyházunkért, hogy hadd lehessünk valóban hitvalló egyház. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy könyörülj meg népünkön is, hogy egyre többen megláthassák, hogy mi az oka annak, hogy ilyen mélyre jutottunk. Urunk, kérünk téged, hogy a te áldásoddal maradja minden napokban is velünk. Munkahelyen, családban, mindenhol. Hogy hadd tudjunk úgy figyelni rád, hogy te valóban munkálkodhass bennünk, és mi pedig vegyük észre, és adjunk egyre jobban teret neked az életünkben, a közösségeinkben, hogy átadhassuk teljesen életünk kormányzását neked. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket kegyelmesen, akaratod szerint. Ámen.
Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, kivad a mennyekben, szenteltessék meg a feled. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hallgassuk meg gyülekezeti életünk eseményeiről, híreiről szóló kis rövid beszámolót is. Mindenek előtt a gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Legelőször az imaórát, amely most Isten tisztelet után lesz, és amelyre szeretettel hívjuk a testvéreket. Csütörtökön este 6 órai kezdettel bibliaóránk lesz, pénteken 7 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra lesz. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától istentisztelet, amely istentisztelet tanévnyitó istentisztelet lesz most, tehát szeptember 20-án délelőtt 10 órai kezdettel itt lesz a ittanosoknak a tanévnyitó istentisztelete a gyermekek szolgálatával. Gondoljunk imádságban rájuk és a gyermekek között folyó szolgálatra is. Egy hét múlva vasárnap, tehát ezután a tanévnyitó istentisztelet után még sok szeretettel marasztalunk majd mindenkit közös beszélgetésre és tejázásra, amelynek a helyszíne az alapsori gyülekezeti terem lesz. Ennek előkészítéséhez most kérnék szépen két szolgálatkész testvért, két szolgálatkész testvérnek a jelentkezését, amelyet meg lehet tenni majd most, amikor a ajtónál elköszönök a gyülekezettől. Hirdetem azt is, hogy családi istentisztelet lesz hónap 4. vasárnapján, tehát szeptember 27-én délután. Örömmel hirdetem azt is, hogy egynapos autóbuszos kirándulást tervezünk és szervezünk Debrecenbe. Ennek az időpontja október 10-e, ez egy szombati nap, tehát reggel mennénk és este jönnénk vissza. Megnéznénk természetesen a református nagy templomot, ahol most azon túl, hogy magát a templomot kívül belül tüzetesen megtekinthetjük, azon kívül most egy bibliai helyszínek makettje, kiállítás is van, ezt is megnézhetjük, illetve a vállalkozók kedvűek a toronyba is felmehetnek, és onnan rácsodálkozhatnak a panorámára. A református kollégiumba is bemegyünk, ott is természetesen a nagy könyvtárat, a gyűjteményt is megnézzük, illetve most a Calvin év kapcsán egy Calvin kiállítás is található, ott azt is megnézzük, illetve besétálhatunk az udvarra, és hát azokra a helyekre, ahová beengednek bennünket a kollégiumon belül. Ezen kívül, ahová mindenképpen szeretnénk még elmenni, az a Déri Múzeum, hiszen most már újra itt van nálunk a Munkácsi trilógia, tehát a Jézus Krisztus szenvedéséről festett három kép, tehát ezt a három festményt mindenképpen megnéznénk. Tehát október 10-én lesz ez a kirándulás. Számításaim szerint pontos árat még nem tudok azért mondani, de az autóbusz ára, illetve a belépőjegyeket is beleszámítva körülbelül 5-6 ezer forintba kerülne. Illetve az ebédet is még beleszámítva. Ebben teljes áru belépőjegyek vannak, természetesen különböző kedvezmények léteznek, például bizonyos korhatár felett már ingyenesen tekinthetik meg a testvérek a különböző kiállításokat, akkor nekik természetesen kisebb összeg, végösszeg fog kijönni. Hívjuk és várjuk a testvéreket erre a közös kirándulásra. Hirdetem azt is, hogy keresztkérdések kurzus kezdődik újra. Ennek az első alkalma október 5-e hétfő este lesz, és este 7 órai kezdettel lesz az első alkalom. Várjuk a jelentkezéseket, hála Istennek már azért vannak testvérek, de biztatunk mindenkit, hogy az Isten iránti bizalmunk is megerősödhet ennek a kurzusnak a során. Tehát kezdőknek is bátran ajánlom, de azoknak is, akik úgy gondolják, hogy már ők előre haladtak az Úrnak az útján, mégis megtenni kenyítően és meggazdagítóan hat a hit életünkre egy ilyen kurzuson való részvétel. Hallgassuk meg most Rindt Ferenc testvérünknek az rövid bizonyságtételét, aki így vett részt tavaly egy kurzuson, és vállalkozott arra, hogy az ő tapasztalatait, illetve hát azok közül, amit szívesen átad, azt röviden elmondja nekünk.
Kedves testvérek! Egyik alkalommal egy Isten tiszteleten ki lett hirdetve a templomba járó testvérek közül, ki tudna segíteni a keresztkérdések kurzus alkalmain, étel felszolgálásában és a konyhai munkában. A férjem indítatására az első évben segítettem pár alkalommal. A következő évben már én is indítatást éreztem arra, hogy elkezdjem a kurzust. A férjem, mint presbiter, már kétszer is elkezdte a keresztkérdések kurzusát. Márk evangéliumát már korábban is ismertem, többször hallottam róla igehirdetésen, olvastam a Biblia olvasókkal szerint, de ezek az alkalmak a Márk evangéliuma alapján részletesen, pontról pontra, versről versre, házi feladat formájában is feldolgozásra kerültek. Nem is szólva arról, hogy egymást is jobban megismertük. Ahogy az ige megnyílt, úgy nyíltam meg én is, a korábban fenntartással fogadott testvéreim felé. Sokkal egyszerűbb lett már megnyilatkozni szeretetben. Ezt korábban nem tudtam elképzelni, mint egy test tagjai egészítettük egymást. A munkafüzet kitöltésekor derült ki, hogy mennyi a hiányosságom. Például egy ilyen kérdés volt. Hogyan éreznénk magunkat, ha minden gondolatunk, szavunk és tettünk egyszerűen megjelenne a falon, és mindenki által láthatóvá válna? Elgondolkoztam. Én nagyon szégyelleném magamat, mert van bizony sokszor előítélet, harag, meg nem is beszélve, hogy még milyen önbálványozás, stb. Súlyos dolgok ezek. Ezekből pedig mind az Úr Jézus szabadíthat meg, mert, mint tudjuk, senki nem mehet be a mennyek országába, ha ezek bennünk vannak, és nem tisztulunk meg tőle. Szükséges, hogy újjászülessünk már itt a földön. Nekem legalábbis szükséges, és egyáltalán nem mindegy, hogy már itt a földön újjászületek, vagy pedig nem. De ne azért kövessük a Jézus Krisztust, hogy gyógyítson meg, adjon nekünk munkát, jobb anyagiakat, stb. Lehetne sorolni, hanem hogy higgyünk benne, és akkor örök életünk lesz. Ehhez segít hozzá ez a keresztkérdés kurzus is, miután így az alapokat jól megadja. Minden lehetőséget meg kellene ragadni, melyet én is próbálok megragadni, ahol Isten szava hív és szól, hogy ott legyek. A Szentírást több mint 12 éve, hogy olvasom, nap mint nap, rendszeresen a Biblia olvasókkal szerint, illetve a férjemmel együtt, és Biblia órákra járok rendszeresen, csendes hetekre, többször is évente, azon kívül is bibliaiskola, és mégis ez a keresztkérdés kurzus lelkiekben nagyon-nagyon sokat segített nekem, a meglevő alapot még jobban tömörítette. Itt együtt voltunk a Biblia az ige körül, ez nem csak kezdőknek, hanem mindenkinek és mindenkor jó, ahol Isten szavát halljuk, ezek megrakadnak bennünket, és a fejlődésünket, a továbbfejlődésünket segíti. Mindenkinek nagy szeretettel ajánlom, hogy vegyen részt a kurzuson, ha a Szentlélek indítatja. Köszönöm szépen!
Mi is köszönjük szépen! Még egy kérést kell, hogy elmondjak, és átadjak a testvéreknek. Többször elhangzott már innen is az, hogy körülbelül 5 pár takarítja a templomunkat és a gyülekezeti helyiségeinket a gyülekezetbe járó testvérek közül. Most e testvérek közül többen is kiestek, egészségügyi okok miatt nem tudják tovább végezni ezt a munkát, illetve egyik testvérünk egy képzést kezd el, a képzésen vesz részt, amely másfajta szolgálatra készíti fel őt itt a gyülekezetben, és emiatt nem tud tovább takarítani. A lényeg tehát az, hogy keresünk újra testvéreket, akik tudnák vállalni azt, hogy körülbelül 4 vagy 5 hetente eljönnének ide szombat délelőtt, és a takarítás munkáját, tehát így, hogy ketten jönnek egy alkalommal végeznék. Aki be tud még kapcsolódni ebbe a munkába, az most itt istentisztelet után is szólhat, és köszönjük szépen előre is ezt a jellegű szolgálatot is. Istentiszteletünk végén a 264. dicséretünknek énekeljük a 4. és 5. verszakait. Magasszaljuk Urunkat tehát a 264. dicséret 4. és 5. verszakának eléneklésével. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.